a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten Magyarországra látogat Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter, jelentette be Szijjártó Péter. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos omlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, nem Magyarország vett el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa, folytatta Szijjártó Péter. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzen Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter a Harcosok órája című műsorban rámutatott, Magyarországra két kőolajvezeték jön, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Az amerikai elnök közölte, napokon belül beszélni fog az orosz vezetővel, azután, hogy Moszkva példátlan légitámadást intézett Kijev belváros ellen a hétvégén. Donald Trump azt is jelezte, készen áll szankció kivetésére, míg pénzügyminisztere, idézem, a padlóra küldeni az orosz gazdaságot. Vladimir Putyin próbára teszi a világot, mondta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap esti videóüzenetében, az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve, írta meg az MT. Szerinte Oroszország fájdalmat akar okozni Ukrajnának, és egyre merészebb csapásokkal teszi ezt. Zelenszkij kijelentette, ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek ellen szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni. A veszteségeiknek érezhetőeknek kell lenniük, mondta. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi energiainfrastruktúra ellen Oroszország Brianszk régiójában, jelentette be az ukrán drónerők parancsnoka. Szijjártó Péter a Facebookon úgy reagált, a légitámadás nem érintette sem a Barátság kőolajvezetéket, sem az ide irányuló kőolajszállítást. Ukrán indoklás szerint az oroszok üzemanyagellátását próbálták ellehetetleníteni. A Forágyi SDT projekttársasága megvásárolja az államtól a Rába Enyerté 74%-os tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rába Enyertében. A megállapodás cél, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központ alakuljon. A Forágyi ezzel teljes körű szárazföldi légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményükben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta a nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. A kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja a magyar AI startupok finanszírozása lesz, elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket finanszíroznak majd. A kabinet elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezetváltozása is indokolt. A rendezvényt a köztársasági elnök nyitotta meg, a mesterséges intelligencia korszakhatár az emberi gondolkodás történetében és komoly lehetőségeket rejt Magyarország számára, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor elmondta, a 10 milliárdos plusz forrásból közel 7 milliárd vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, elszórtan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-16, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Kis boldogasszony ünnepe van, a boldogságos Szűz Mária születését ünnepeljük ezen a napon. Hazánkban és szerte a világon nagyon sok templom épült a kis boldogasszony tiszteletére. Ezen a napon, ezekben a templomokban és a Mária búcsújáró helyeken nagyon sok ember jelenik meg, hogy magasztalja Istent azért, hogy nekünk adta Máriát, aki azután édesanyánkká lett Jézus rendelkezése folytán, és közben járó anyai szeretete őrködik fölöttünk. Szeretnénk sokat tudni Mária gyermekkoráról. Az evangéliumok azonban semmit sem hagytak ránk. Mégis a korabeli kultúra és élet ismeretéből lehetőséget nyertünk arra, hogy legalább nagy vonásokkal meg tudjuk rajzolni Mária gyermekkorát. A kiindulási pontot az az áldozat nyújtja, amit Mária tisztulásakor mutatott be József a templomban. Ez az áldozat a törvény szerint egy egyéves bárányból és egy galambból állt, de a törvény hozzátette, ha nem áll módjában bárányt vinni, vigyen a fiatalasszony 2 galambot vagy 2 gerlicét. Ez az engedmény a szegényeknek szólt. Mária meg József 2 galambot vittek a tisztulási áldozatra, tehát nem tartoztak a jómódú emberek közé. Ez a szegénység lehetett az oka annak, hogy, bár a család Dávid nemzetségéből származott, nem Betlehemben, Dávid városában éltek családi birtokukon, hanem megélhetés után nézve Názáretben telepedtek le. Ez a szegény család adja azt a hátteret, amelyben a gyermek Mária életét látnunk kell. A kislányok életkoruknak megfelelően részt vettek a házi munkában, s ha a családnak földje volt, dolgoztak a mezőn. Mária mindennapi kötelességei közé tartozott, amint elég erős volt rá, hogy gondoskodjék a család mindennapi víz szükségletéről, a falu forrásából. A vizet ő is, mint mindenki más, évezredes szokások szerint korsóban hordta a fején. Az iskolák a lányok előtt zárva voltak. A Magnifikát azonban az bizonyítja, hogy Mária ismerte a zsoltárokat, a prófétákat és más ószövetségi könyveket is. A Magnifikat azonban nem idézett gyűjtemény, hanem ószövetségi kifejezések szövedéke, amelyet Mária saját lelkéből spontán teremtett, részben bizonyára úgy, hogy nem volt tudatában annak, hogy szentírási kifejezéseket használ. A Magnifikát tehát nem igényelt iskolás képzést. Amennyi szentírási tájékozottságot bizonyít, azt Mária más úton szerezte meg. Ennek a tudásnak egy része biztosan a zsinagógai istentiszteletek folyamán jutott birtokába. Bármilyen kicsi is volt, Názáret imaháza volt, hiszen az evangélium is megemlíti ezt. A zsinagógában áldozatbemutatás természetesen nem történt, áldozatot csak az egy jeruzsálemi templomban mutattak be. Viszont több-kevesebb rendszerességgel szentírási szövegeket olvastak, Mózes könyvét, prófétákat, történeti könyveket. A szentírási szöveghez csatlakozott az építő magyarázat, amelyben sokat idézték a szentírási szöveget. A gyülekezet vezetője imákat is mondott a nép felett, s áldásformákat is. Mária gyermekkorában itt elég sok imádságot megtanulhatott, és áldásformákat is. Ehhez tudnunk kell, hogy abban a korban még teljesen az emlékezetre beállított kultúrával állunk szemben, az írásnak még sokkal kisebb jelentősége volt. Akkoriban sokkal többet tudtak első hallásra úgy megtanulni, hogy egy életen át emlékeztek rá. Hogy abban az időben a zsinagógákban zsoltárokat és himnuszokat énekeltek-e, erre vonatkozóan nincs adat a hagyományban, s mégis széles körben elterjedtek a nép körében. A jeruzsálemi zarándoklatokon, a húsvéti vacsora alkalmával, s bizonyára a családban is énekeltek zsoltárokat. Mária ezen az úton kerülhetett olyan bensőséges kapcsolatba a zsoltárokkal, ahogy ezt éneke a Magnifikát mutatja. Mária egészen kicsi korától a maga gyermeki módján is Isten felé fordultan élt és neki szolgált, ahogy csak tudott. Ezt abból ismerjük, ahogyan az angyal által hozott üzenetre reagált. Nyugodtan nézett szembe Istennel és az ő akaratával, és igent mondott, amint az angyal megmagyarázta neki, hogy semmiképpen sem ellenkezik Isten akaratával, ha a Messiás édesanyja lesz. Ebből következtetjük, hogy állandó jelleggel Isten szolgálatában állt. Mária fiatal korába még egy kép illik bele, a zsinagóga látogatásán kívül. Mária a forrásnál. Ez a pont volt a faluban az a hely, ahol a hasonló korú lányokkal és fiatalasszonyokkal találkozhatott. Ennyit Mária gyermekkoráról. Minden ünnepnek, így Mária születése ünnepének is csodálatosan szép a zsolozsmája. Ebből idézek most, hogy lelkünk hangolódjék Mária iránti tiszteletre, szeretetre és Isten iránti hálára, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. A reggeli dicséret himnusza. Világ úrnője Mária, mennek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyezz ki, gyenge rózság, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust, ki ember s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos ég urát, ki így nagy névre méltatott, egyházunk boldog anyja vagy. Amen. Az antifónák, rövid olvasmányok szintén dicsőítik ezt a napot, és természetesen, akinek születését ünnepeljük, Máriát. Születésnapja van a dicsőséges Szűz Máriának, aki Ábrahám utódai közül, Júda törzséből, Dávid nemzetségéből származik. Amikor megszületett a legszentebb szűz, akkor fény ragyogott a világra. Boldog nemzetség, áldott gyökér és áldott a gyümölcse is. Ünnepeljük örvendezve a boldogságos Szűz Mária születését, mert ő közben jár értünk, Urunknál, Jézus Krisztusnál. A rövid olvasmány Mária gyermekéről, Jézusról szól, Izaiás prófétától származnak ezek a szavak. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, és hajtássarja gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Születésed Isten szülő szűz, örömet hozott az egész világnak. Tőled született az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot és áldást hozott. Legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Az esti dicséret himnusza. Ó Isten szülő szűzanya, a földiek fénysugara, a szolga ember im szabad, s a fény fia lett általad. Királyi szűzlány Mária, Dávid házának magzata, de méltóbb nemességet ad minden ősödnél szent fiad. Ős gyökerünktől szabadíts, új szőlőtővé nemesíts, a benned újult földi nem királyi papsággá legyen. Oldozzák imádságaid, a vétkek súlyos láncait, juttasson minden érdemed nekünk az égben lakhelyet. Szent szűz, a háromság nevét dicsérjük mind, mert te az ég jóságának leggazdagabb, kegyelmi, kincses háza vagy. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk Istenhez. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének, mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában fölvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a rózsafüzérről.
Kedves rádióhallgatók! Most a rózsafüzérről, mint szemlélődő imáról szeretnék elmélkedni. A rózsafüzérrel kapcsolatban találkozunk nehézségekkel. Manapság is sokan imádkozzák a rózsafüzért, de sokan már nem értik ennek a lényegét, és a szívükhöz nem áll közel. főleg a fiatalok számára nehéz az a monotonitás, amire képtelenek odafigyelni. Miért kell 50-szer elimádkozni az Üdvözlégy Máriát? Képtelenség odafigyelni és az imában maradni. Unalmas és egyhangú morzsogatni a szemeket. Ez főleg az időseknek való, akik már ráérnek imádkozni. Ilyen is hasonló megjegyzéseik vannak, és ilyen kérdéseket tesznek fel. Persze sokszor az idősebb emberek is, akik szeretik imádkozni a rózsafűzét, szenvednek attól, hogy ima közben a gondolataik máshol járnak, elkalandoznak vagy elbóbiskolnak. Időnként bántja a lelkiismeretüket, hogy most újra kell-e kezdeni ezt a tizedet. Érvényes volt-e az imádság, vagy kezdjem előről? Szent II. János Pál pápa is megállapítja, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottság között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszíti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Azt is láthatjuk, hogy sokszor a rózsafűzér társulatokban nehéz új tagokat találni, főleg fiatalokat. A társulatok száma csökken. Vannak persze ellenpéldák is. Az is látható például, hogy egyre több fiatal van, akik például elmennek zarándokolni, elmennek egy búcsújáró helyre, és ott ráéreznek az ízére, hogy milyen mély imádság ez. Valahogy megszeretik. Sokszor nem is értik, hogy miért, de egyszerűen megértik a szívükkel, és megszeretik. De maga a fő tendencia az az, hogy egyre kevesebben imádkozzák, és persze az emberek egyre többen távolodnak el az Istentől. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a rózsafűzér évének kezdetén adta ki a Rosarium Virginis Mariae, a boldogságos szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya megfogalmazza a rózsafűzér imádságának a lényegét és a lelkületét. Idézem, a rózsafűzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe, és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér szemlélődő ima. Krisztus arcát szemléljük a boldogságos szűzanya társaságában. A rózsafűzér mondása Krisztus arcának és életének a misztériumának a szemlélése. Máriával együtt. Idáig az idézet, és pillanatra megállok, amikor a Máriás lelkületről beszélünk, akkor ennek a középpontjában nem a szűzanya áll, hanem Jézus Krisztus. Ez is nagyon jól kifejezi a rózsafűzér imádság, hogy Mária jelen van, mint aki közben jár értünk, és aki a világon a legjobban szerette az ő szent fiát. Mária azt akarja, és ebben az iskolában ez a lecke, ez, amit mi akar nekünk tanítani, hogy először is befogadjuk a fiának a szeretetét, szemléljük azt, hogy mit tett értünk, és ezáltal, hogy egyre mélyebben megindítsa a szívünket, másrészt pedig, hogy viszont szeressük őt, vagyis hogy tiszta szívünkből rajongva szeressük Jézus Krisztust. Ez a Máriás lelkületnek a lényege. Tehát Jézus Krisztus van a középpontban, befogadni a szeretetét, és viszont szeretni őt. Az idézet folytatódik, a rózsafűzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként 6. Pál hangsúlyozta. Szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s a mondás azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének. Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédőségért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte kísérleten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Eddig az idézet, ez Máriának a lelkülete, az ő iskolájának a tananyaga. Hogy is néz ez ki, amikor imádkozunk a rózsafűzért? Amikor elkezdem imádkozni ezt az imát, akkor mindenképpen indítsam fel magamban azt, hogy megszólítom a szűzanyát. Szűz Mária édesanyám, téged kérlek segítségül, a te közbenjárásodat kérem, és tudom, hogy neked ez a legmélyebb és legerősebb vágyad, hogy szeretném imádkozni ezt az imát, Jézus szemlélni az ő életét, és kérlek imádkozzál érettem, hogy nagyon megszeressem őt, hogy tiszta szívből szeressem a te szent fiadat, hiszen te is ezt akarod, meg nekem is ez a legmélyebb vágyam. Sok minden van az életemben, jó is, rossz is, sok minden megvan, de ez hiányzik a legjobban. És itt kiemelem és kihangsúlyozom azt, hogy sok minden van az életben, de a szívem mélyén, a legmélyebben az Istenre szomjazik a lelkem. Utána ebben az egész lényem. Sok ember ezt sem látja be, mert azt gondolja, hogy ha ezt és ezt megkapom, akkor minden rendben lesz, de utána megint érzi azt a szomjúságot, hogy nincs minden rendben, valami a szívem mélyén nagyon mélyen hiányzik. És kérem a szűzanyát, hogy tanítson meg engem imádkozni. Amikor elkezdem a rózsafűzért, akkor mindig egy tizedben egy-egy titkot szemlélek. Például, akit Szent Szűz a világra szültél, vagy például legyen, aki életünk vérrel verejtékezett, a fájdalmas rózsafűzér első titka. Szemlélem azt, ahogy a Jézus ott van az olajfák hegyén. Látom, hogy imádkozik, vérrel verejtékezik, és hogy mennyire szenved, mennyire killódik, és hallom a szavait, amit a Szentírás is tanít, ami benne van. Amikor Jézus szinte emberileg szeretne szabadulni ettől a szenvedéstől, de pont ezt mondja János evangéliumában, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És kimondja az atya felé, hogy legyen meg a te akaratod. Láthatjuk a tanítványokat, akiket elalszanak és nem virasztanak Jézussal, meg ezt az óriási kényszenvedést. És Jézus szemlélem, nem gondolkodom rajta, hanem csak szemlélem. Azt a sötétséget, már teli hold van, valamennyi fény azért van az olajfák között, látom Jézusnak az arcát, hogy a hold megsüti az ő arcát, nézem a verejtékeket, a véres verejtékeket, ahogyan sokszor a teste is úgy vonaglik, vagy a szenvedéstől fél, és tulajdonképpen mondom közben az üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, de nem erre a szövegre figyelek, hanem magára, erre a titokra. Ahogy a Jézus az olajfák hegyén szenved, és hogy készül fel arra a szenvedésre, amit értünk tesz is szeretetből. És közben ezt szemlélem, és úgy kell elképzelnem, hogy Mária, mint ott állna mellettem, vagy ott van, azt is lehet, hogy például hogy a karját átkarolom, vagy átölelem. Vagy úgy is el lehet képzelni, és én ezt úgy is szoktam modellezni, amikor tanítom imádkozni, hogy például Mária kezét a fejemre teszi, és elkezd értem imádkozni. Én Jézus szemlélem, ő meg Jézushoz beszél, és kéri azt a Szent Fiától, hogy Szent Fiam, add meg ennek az embernek az, hogy szeressen téged, nagyon vágyódik utánad. Kérlek, töltsd be az ő szívét és a lelkét, és áld meg őt, és árazd el őt a te végtelen szerelmeddel. Ő így imádkozik értem, és én közben szemlélem azt a titkot, amit éppen imádkozom. Ezt szépen lassan, nyugodtan teszem. Aki például így először imádkozik így rózsafőzért, elég egyszerre egy tizedet elimádkozni. Nem a sokon van a hangsúly, hanem a kevésen, de a mélységen. És rászállok 5-10 percet, arról, hogy így imádkozom, kérem a szűzanya közbenjárását, szemlélem a titkot, és közben mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Mária pedig Jézusra mutat, és közben jár értem. Akkor így elképzelem, hogy mi történik itt. Nézem Jézus, Máriának a lelkületét, meg hogy most értem imádkozik, kezdek valamit megérteni abból, hogy a rózsafűzér ez nem egy időseknek való, nyugdíjasaknak való unalmas ima, hanem nagyon nagy mélysége van. Második János pápában mondja, hogy ez a nyugati Jézus ima. És ezért buzítom a kedves rádióhallgatókat is, hogy aki esetleg nem szereti ezt az imát, valami ellenállást érez, nem megszeretni kell, ez parancsóra nem lehet, hanem akár elolvasni a Szent Atyának az írását, és itt szépen tizedenként nyugodtan ízlelgetni, hogy mit is jelent az. És hiszek abban, hogy a szűzanya közbenjárására ezt az imát tiszta szívünkből megszeretjük, és láthatjuk, hogy milyen óriási erő és kegyelem forrása.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya a rózsafüzéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Ferenc pápáról, Szent Tamás történetéről és Szent Györgyről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásban három történeten keresztül pillantunk be a hit és bátorság világába. Először Ferenc pápára emlékezünk, arra az emberre, aki egyszerűségével, szeretetével és irgalmasságot hirdető szavaival új fejezetet nyitott az egyház történetében. Majd egy evangéliumi jelenet következik, amely sokunkhoz közel áll. Jézus megjelenése Tamás apostolnak. Aki nem hitt, még nem látott, és akiben magunkra is ismerhetünk. Végül visszatekintünk egy legendás hőshöz, Sárkányölő Szent Györgyhöz, akinek a napja április 24-én volt, akinek alakja évszázadok óta a hit, bátorság és önfeláldozás jelképe. Kezdjük akkor Ferenc pápával. Ferenc pápa 1936. december 17-én született Buenos Airesben, Argentínában, egy öttagú olasz származású család gyermekeként. Fiatal korában vegyésztechnikusi oklevelet szerzett. Majd 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait követően 1969-ben pappá szentelték, és fokozatosan egyre magasabb egyházi tisztségeket töltött be. 1992-ben püspök, 1998-ban Buenos Aires érseke, majd 2001-ben bíboros lett. Tamás, szeretném, ha mondanád tovább, hogy mit tudunk még a pápáról.
2013. március 13-án választották pápába, miután 16. Benedek visszalépett. Ő lett az első nem európai, első jezsuita és első Ferenc nevű pápa. Nevét Assisi Szent Ferencről választotta, ezzel is jelezve, hogy a szegényekhez, a békéhez és a teremtett világ védelméhez akar közel lenni. Ferenc pápa egyszerűségével és közvetlenségével rögtön a hívek szívébe lopta magát. Számos fontos témát képvisel. A szegénység enyhítését, a menekültek védelmét, a környezet megóvását, az irgalmasság kultúráját és az egyház megújulását.
Jó, köszönöm szépen. Ismerjük-e Assisi Szent Ferencet?
Igen, ő volt az, aki megértette az állatok nyelvét.
Így van, pontosan. És ő ferences szerzetes volt, egyszerűen élt. Láthattuk tévében is, hogy milyen egyszerűen. Gazdagságot elhagyva Jézusnak szentelte magát, és nagyon szerette a környezetet. A környezet védelmét tekintette elsőrendűnek, és a szegényeket is felkarolta. Ezért választotta Ferenc pápa ezt a Ferenc nevet, mert az igazi neve az Jorge Mário Bergoglio volt, és amikor pápává szentelték, a Ferenc nevet vette föl, és ő lett az első Ferenc nevű pápa. Milyen érdekességeket tudunk róla még, Tamás?
Ferenc pápa nem lakik a pápai palotában, hanem a Szent Márta házban, egy szerényebb vatikáni vendégházban él. Minden reggel saját maga mond szentmisét ott, és sokszor saját maga veszi fel a telefont, vagy ír leveleket híveknek.
Így van, köszönöm szépen. És nagyon ismerte a internetet, és sokszor interneten is híreket adott a fiataloknak, meg az embereknek. Mit tudunk még Ferenc pápáról, Tamás?
88 éves volt, mikor elhunyt.
Így van, köszönöm szépen. Janka?
Sokat segített a szegényeken.
Igen, miért szerinted? Honnan származott ő? Melyik országból?
Argentína.
Így van, és ott sokszor látott szegény embereket, és ő is segítette a szegényeket, mégpedig például tömegközlekedéssel járt. Emlékeztek, hogy mondtam, meséltem nektek, sokszor villamossal, metróval utazott, nem drága autókkal közlekedett, vagy drága ruhákban nem járt, és egyszerűségre törekedett. Emlékeztek-e rá, hányszor volt itt Magyarországon, Tamás?
Kétszer.
Igen. Egyszer jött az eukarisztikus kongresszusra, annak a zárómiséjére, és egyszer még egyszer visszajött 2023-ban, akkor több napot töltött itt Magyarországon. Ferenc pápa gondolataiból szeretnék elmondani egy párat. Ezt 2023. április 28-tól volt itt Magyarországon 30-áig, akkor mondta az embereknek. Közelség, együttérzés és gyengétség. Az Isten stílusa. Vajon én közel állok-e az emberekhez? Segítem-e őket? Együttérző vagyok? Vagy mindenkit elítélek? Gyengéd és kedves vagyok? Aztán azt mondta még gondolataiban. Ne féljetek szembeúszni az árral, találjatok minden nap időt a csendre, hogy megálljatok és imádkozzatok. Ha minden azt mondja nektek, hogy gyorsnak, hatékonynak, tökéletesnek kell lennetek, mint a gépek, de mi nem vagyunk gépek. Egy kicsit lassulj le. Következő, óvakodjatok a pletykálkodástól. Olyan kellemesnek tűnik másokról fecsegni, édes, mint a cukorka. Az ember gyakran beleesik ebbe a hibába, vigyázzatok, mert ez a rombolás útja. Aztán így gondolkodott. A lelki egoizmus az egy olyan lelkiség, amelyek a saját belső nyugalmam és elégedettségem érdekében alakítok ki. Az igazi hit ezzel szemben az, amely vállalja a kényelmetlenségeket, amely kockáztat, amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel. Az igazi hit képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük. És legvégül arról is beszélt, hogy az élettitka csak azok előtt tárul fel, akik tudják, hogy hogyan kell a kis dolgokat megragadni. Itt visszaemlékezek én kis Szent Terézre, ő is mindig azt mondta, hogy kis dolgokat vigyünk végbe nagy szeretettel. Tehát amikor itt volt Magyarországon, ezeket a gondolatokat osztotta meg velünk, és a fiatalokhoz is elment a sportcsarnokba. A tévéadáson keresztül néztem őt, és a fiataloknak azt mondta, hogy kevesebbet telefonozzatok. Ki emlékszik a betegségére? Nem tudom, hogy tudjátok-e, de február 14-én bekerült a kórházba. Tüdőgyulladást kapott. Ott a kórházban, Olaszországban ápolták egy ideig, és aztán kiengedték. És még utoljára, pontosan húsvét vasárnap megjelent az emberek előtt. Húsvét vasárnap Orbi et Orbi áldást adott, és húsvét hétfő reggel, igen, meghalt. És Isten nyugosztalja őt, mi pedig így katolikus iskolások imádkozunk érte, és szeretném, ha elmondanánk majd érte az óra végén egy imát a lelki üdvéért. Sicut in cielo ed in terra, pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita.
nos in fugas in se liberamos
Jézus 8 napon belül megjelent a tanítványoknak. Szeretném, ha erről beszélgetnénk. Húsvéti események után, amikor Jézus feltámadt a halálból, tanítványai még mindig félelemben és zavarozottságban éltek. Bár Mária Magdolna és mások beszámoltak a feltámadásról, kik voltak azok tényleg, akik látták az Urat. A múltkori rádióadásban megemlékeztünk róluk. Ki volt az a két tanítvány, akinek megjelent Jézus? Ákos.
Az Emmauszi tanítványoknak.
És mi történt az úton, el tudod-e mondani?
Két tanítvány ment Jeruzsálemből Emmauszba nagy szomorúsággal, mert Jézus meghalt. És egy idegen csatlakozott hozzájuk, és megkérdezte, mert bánkodtok? És azt mondták, hogy te nem hallottad eddig, hogy a Mester Jézus meghalt. És utána egész úton mesélt nekik.
Így van, hogy Jézus mit mondott életében, hogy fel fog támadni, és nem gondoltátok, hogy így is lesz? És akkor utána velük maradt az este folyamán, és együtt leültek vacsorázni. Mi történt vacsora közben, Ákos?
Az az idegen ugyanúgy törte meg a kenyeret, és adta oda a két tanítványnak, ahogy Jézus az utolsó vacsorán, és ebből a két tanítvány felismerte őt.
Így van.
És amikor felismerték, Jézus egyből eltűnt a szemük elől. És nagy örömmel futottak vissza Jeruzsálembe a többi apostolhoz, hogy elmondják a nagy hírt, hogy Jézus tényleg feltámadt.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól elmondtad. Igen, így volt. Tehát visszatérve, a tanítványok együtt voltak, de még azért félelmükben zárt ajtókon keresztül beszélgettek, mert féltek a zsidóktól. Bár Mária Magdolna, ugye ő találkozott az Úrral, és mások beszámoltak a feltámadásról, ez olyannyira hihetetlen volt a számukra, hogy bezárkóztak, és még mindig rettegtek a zsidó hatóságoktól.
És utána be volt zárva az ajtó, és akkor is megjelent Jézus, a zárt ajtón jött át.
Az evangélium meg is írja, hogy vasárnap este történt ez a jelenés, és mondjuk el, hogy hogyan beszélt a tanítványokhoz Jézus. Ákos.
Az evangélium tanúsága szerint a hét első napján, azaz vasárnap este Jézus megjelent az apostoloknak. A tanítványok zárt ajtók mögött voltak, amikor hirtelen ott állt közöttük, és így szólt. Békesség nektek!
Ez a köszönés volt akkor ugye a megszokott üdvözlési forma, a feltámadás örömhírének kezdete ez volt. Jézus megmutatta nekik a kezeit és az oldalát, a sebeit, amelyek tanúskodtak arról, hogy valóban ő az, aki keresztre feszítettek, és most itt van köztetek, és itt él. A tanítványokat ez örömmel töltötte el, hogy láthatták az Urat. Ekkor Jézus így folytatta.
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Majd rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsájtjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot.
Itt is kiválasztotta a papokat Jézus, és mondta nekik, hogy nyugodtan menjenek, és vigyék az evangéliumot el az egész világba, és akinek ők megbocsátják a bűneit, az bocsánatot nyer, akiket nem, azok nem nyernek bocsánatot. És vegyétek a Szent Lelket.
Ez a pillanat a tanítványok küldetésének kezdete, az egyház küldetésének alapja. A bűnbocsánat hirdetése és az evangélium terjesztése.
Ki nem volt a 12 tanítvány közül ott ezen az estén? Tamás, légy szíves, mondd el.
Tamás.
Pontosan a te neved. Így van, Tamás. És Tamás, hogy nem volt ott, másnap találkozott a tanítványokkal. Mi történt? Légy szíves, pont te, Tamás, mint jó hittanosom, mondd el, hogy mi történt.
Az apostolok közül Tamás, akit
Ikernek is neveztek, nem volt jelen, amikor Jézus megjelent. Amikor a többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, ő így válaszolt. Ha nem látom kezén a szegek nyomát, és nem teszem ujjam a szegek helyére, és nem teszem kezem az oldalába, nem hiszem.
Tehát kételkedett Tamás, ugye gyerekek, nekünk is van olyan az életünkben, amikor nem hiszünk el valamit, hiába mondja valaki, van egy ilyen mondás is, hiszem, ha látom.
Ez a kételkedés sokunk számára ismerős. Tamás a tapintható bizonyítékot követelte, nem volt elég számára a mások elbeszélése, ő maga akarta megtapasztalni a feltámadt Krisztus. Ez a fajta őszinte keresés és szkepticizmus sok mai emberben is jelen van.
Mi volt Jézus válasza Tamásra?
8 nappal később ismét zártartók mögött. Jézus újra megjelent. Tamás is jelen volt. Jézus újra békét kívánt, majd rögtön Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjad, és nézd meg kezeimet. Nyújtsd ki a kezed, és tedd az oldalamra. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azonnal felismerte Jézust, és így kiáltott fel. Én Uram, én Istenem.
Akkor elszégyelte magát, és felkiáltott, hogy bizony érezte a sebeket, és most már tényleg elhiszi.
Ez az egyik legerőteljesebb hitvallás az egész evangéliumban. Jézus nem dorgálja meg Tamást, de tanítja. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez a mondat az egész keresztény közösséghez szól. Hozzánk, akik nem láttuk, Jézus testileg mégis hiszünk benne. Tamás története nem a hitetlenség elítélése, hanem a keresés és a személyes találkozás lehetősége.
Tamás sokak számára példakép, nem szégyelli a kérdéseit, de nyitott a válaszra. Jézus pedig nem utasítja el, hanem felé hajol, nem szidja le, hanem a történet az Isten végtelen türelméről és a szeretetéről beszél, és arról, hogy a hit nem mindig azonnali, hanem sokszor folyamat. Mert nekünk is néha nehéz elhinni dolgokat, de azért mi, katolikus iskolások, nem látjuk mindig Jézust, csak hisszük, hogy itt van, jelen van köztünk. Testileg nem látjuk, de mégis elhisszük, hogy Jézus él, és itt van közöttünk.
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él. Yeah.
eljött közénk, feltámadt. Jézus él,
láttuk
az üres beszéd, női áldás, halálból még nem jött vissza senki sem.
Térjünk át egy kedves szentünkre, Sárkányölő Szent Györgyre. Április 24-én ünnepeljük az ő nevenapját. Kérlek szépen, Léna, mondd el röviden az ő történetét.
Szent György 303 körül halt meg, a keresztény egyház egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. A történelmi források szerint római katonatiszt volt, valószínűleg a mai Törökország és Palesztina területéről származott. Diokléciánus császár idején szolgált, amikor a keresztény üldözések erőteljesek voltak a római birodalomban. Szent György nem tagadta meg keresztény hitét, és amikor megtagadta, hogy részt vegyen a keresztények üldözésében, a császár parancsára kínzásokkal próbálták megtörni, de mindevégig kitartott. Végül kivégezték, vértanú halált halt. Ez tette őt a hit és a hősiesség szimbólumává. A sárkányölő legenda. A legismertebb történet Szent Györgyről, a sárkány legyőzésének legendája, amely a középkorban terjedt el Európa szerte. A legenda szerint egy város rettegésben élt egy sárkány miatt, amely mérgezte a levegőt és az ivóvizet. Hogy megnyugtassák az emberek, naponta áldoztak fel neki előbb állatokat, majd amikor azok elfogytak, fiatal lányokat sorsoltak ki, hogy kiengeszteljék a sárkányt. Egy napon a király lányát húztak ki a sorsoláson, a király megpróbálta megmenteni, de a nép fellázadt, és végül a király lányt is ki kellett vezetni a sárkányhoz. Ekkor megjelent Szent György fehér lovon, kereszt alakú pajzsal, lándzsával a kezébe. Amikor meglátta a lányt, megkérdezte, mi történik, és ő elmondta. György keresztet vetett, segítségül hívta Istent, és megküzdött a sárkánnyal. Hatalmas küzdelem után lándzsájával ledöfte a szörnyet, és megszabadította a várost a rettegéstől. Ezután a város megtért a keresztény hithez, és a király templomot építetett Jézus és Szent György tiszteletére.
Mi a történet jelentése?
A sárkány legyőzése a gonosz, a félelem, a bűn és a pogányság legyőzésének szimbóluma lett a keresztény hagyományban. Szent György a hit erejével, Istenbe vetett bizalommal és bátorsággal száll szembe a sárkánnyal, ahogy minden kereszténynek meg kell küzdeni a saját sárkányaival életében. Félelmekkel, kísértésekkel, nehézségekkel. A legenda mély lelki tanítást hordoz. Nem a fizikai erő, hanem a hit az, ami igazán győzedelmeskedik.
Szent György ábrázolása és tisztelete. Szent Györgyöt leggyakrabban fehér lovon ábrázolják, ahogy éppen lendzsájával átszúrja a sárkányt. Sok templomban, ikonon, szobron így jelenik meg. Tisztelete egész Európában elterjedt. Anglia védőszentje. A híres Szent György kereszt, piros kereszt, fehér alapon az angol zászlóban is megjelenik. Magyarországon is nagy tisztelet övezi, különösen a középkorban. A néphitben a vitézséget, becsületet és Istenbe vetett hitet testesíti meg. A cserkészek védőszentje is, hiszen ő volt az, aki bátran kiállt másokért.
Mikor ünnepeljük őt, Ákos?
Szent György ünnepét április 24-én Nyugati Egyházban április 23-án tartják. A magyar néphagyományban ez a nap a pásztorok, juhászok egyik legfontosabb napja, az igazi tavaszi év kezdet.
Szent György példája arra bátorít, hogy legyünk bátrak a hitünkben, merjünk kiállni másokért, és Isten erejében bízva szembe tudjunk nézni a nehézségekkel.
Ügyesek voltatok, és szeretnélek megkérni benneteket, hogy Ferenc pápa 10 üzenetét olvassuk fel. Mindenki kettőt olvasson. Kezd, légy szíves, Tamás.
Első. Isten barátjának lenni azt jelenti, hogy egyszerű szavakkal imádkozunk, mint ahogyan egy gyermek apjához vagy anyjához fordul. Második. Soha ne veszítsük el a reményt. Isten mindig szeret bennünket, hibáinkkal és bűneinkkel együtt is.
Harmadik. Valóban imádkozunk? Ha nem vagyunk állandó kapcsolatban Istennel, nehéz hiteles keresztény életet élnünk. Negyedik. Minden keresztény a munkahelyén is tanúságot tehet Istenről szavaival, és mindenki előtt becsületes életével.
Ötödik. Az életszentség minden nap áldozatos odaadást követel, ezért a házasság a szentévárás egyik fő útja. Hatodik. Néha kiselejtezik az időseket, pedig értékes kincset jelentenek. Kiselejtezni őket nem csak igazságtalanság, hanem pótolhatatlan veszteség is.
Hetedik. Ne beszéljünk mások háta mögött, hanem mondjuk meg nyíltan, mit gondolunk. Nyolcadik. A hit nem a tulajdonunk, azt meg kell osztanunk másokkal, minden keresztény apostol.
Kilencedik. Nagyon sok rászoruló van a mai világban, bezárkózom a saját világomban, vagy észreveszem, kinek van szüksége az én segítségemre. Tizedik. Isten megbocsátó irgalma erősebb minden bűnnél. Ezekkel a gondolatokkal fejezzük be a hittanórát. A mai adásban három különböző időről és háttérből származó, mégis közös üzenetet hordozó történetet ismerhettünk meg. Ferenc pápa emberközeli és irgalmas életpéldája, Tamás apostol kételkedése és hite, valamint Szent György bátor helytállása mindazt tanítják, hogy a hit élő, változó és személyes kapcsolat Istennel. Néha csendes bizalom, máskor küzdelem, néha pedig hősies kiállás formájában jelenik meg.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj örök nyugodalmat Ferenc pápának, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békességben, Jézus Mária szent nevében. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.